Mennyei atyánk, hálát adunk, hogy már az énekünkben is megvallhattuk azt, hogy ha az évszakok változnak is, te változhatatlan Istenünk vagy. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. És köszönjük, hogy benne nincs változás vagy változásnak az árnyéka. Köszönjük, hogy örök szeretettel szerettél bennünket, és ez a szeretet napról napra árad felénk. Köszönjük, hogy a te szeretetednek a jele az, hogy ma délután itt lehetünk, épségben, egészségben, és köszönjük, hogy a te jelenlétedben vonzottál bennünket. Köszönjük az igét is, a Bibliát is, amit megnyithatunk, és kérünk arra, hogy ne csak a Bibliát nyissuk meg, hanem a mi lelkünk is, és a mi szívünk is legyen nyitott, és legyünk készek befogadni a te igédet. Urunk, megvalljuk azt is, hogy nem mindig vettük komolyan a te igédet, és nem mindig engedtük, hogy hatást gyakoroljon az életünkre. De köszönjük, hogy a te kegyelmed az, hogy ma délután újra közeledsz hozzánk a te igéd által. És kérünk, hogy add meg azt az áldást, hogy ne legyen a szívünkben ellenállás, vagy felszínesség, vagy közömbösség az igével kapcsolatban, hanem adj mindannyiunk lelkébe szomjúságot és vágyat, hogy a te örök életet adó igéd ma délután is munkálkodjon bennünk. Urunk, kérünk arra, hogy áld meg gazdagon ezt a délutánt. Fiatalok, gyermekek és idős testvéreink számára is, akikről most megemlékezünk, hogy mindannyian részesüljünk abban a nagy örömben, és a te áldásodban, hogy a te jelenlétedben lehettünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
Oh, Drága testvéreim, délutáni istentiszteletünk első részéhez igéket szeretnék olvasni a Zsoltárok könyve 103. részéből. A Zsoltárok könyve 103. részét. A megnevezett helyen a Jóisten igét eképpen találjuk megírva. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezővirága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé. És az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaiknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekben helyezte el az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat! Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erőek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Amen.
Amen. Áldjátok Istenünket, nemzetek,
nagysága
énekeljetek,
szeretettel Köszöntök mindenkit, köszöntünk az Úr Jézus nevében, és kívánom, hogy ezen a délutánon is mindenki Isten áldásában részesüljön. Úgy az idősebb, az idős testvérek, mint a fiatalok, vagy fiatalabb, vagy a középkorú testvérek. Amikor megtudtam a témát, és hogy ma kell szolgáljak, hát sok minden forgott bennem, és sok mindenre gondoltam, és eszembe jutottak a fiatalkori éveim, hogy mennyivel más volt akkor az élet, az életem, akkor milyen gondjaim voltak, vagy milyen problémákkal kellett megküzdeni. Aztán, ahogy idősödtem, és kezdek a 70 felé közeledni, egészen mások az aggodalmaim, a gondjaim, másabbak az életvitel, mert hát a korral jár, szokták mondani. Azért olvastam fel Dávidnak ezt a zsoltárát, bár Dávid biztos nem egy fiatal legény korában írt ezt a zsoltárt, gondolom, már sok mindenen átment, megtapasztalta a Jóisten kegyelmét, szeretetét, és gondolom már jó benne volt az életében, amikor saját magával beszél, az ő lelkével. Egyszer hallottam, mondta valaki, hogy sokat beszélgetek magammal. És akkor úgy megragadott ez a gondolat, hát miért beszélget magával. És akkor itt is Dávid bebizonyítja, hogy saját magával beszélget, az ő lelkével. Szoktunk beszélgetni a lelkünkkel? Mikor otthon vagyunk az Úr előtt? Vagy a magányban. Ugye, ha valaki meghallana, hogy beszélgetel, nincs körülötted senki, azt mondják, ez nincsen a helyén, ennek hiányzik valami, hát miért beszélget? Kivel beszélget? Hát a lelkemmel. És tudjátok, mit mond itt Dávid? Áldja, de én lelkem az Urat! És el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Úgy megfogott ez a mondat, amikor Dávid ilyen bátran kijelenti, és elmondja az ő lelkének, hogy áldjad én lelkem az Urat. Mire emlékezteti saját magát? Mire figyelmezteti saját magát? Hogy el ne feledkezzen Isten jóságáról, Isten jó téteményéről. Hát kedves idős testvérek, el lehet feledkezni az Úr jóságáról. Meg lehet, bele lehet fáradni? Mikor édesanyám, sokszor úgy láttam, hogy nagyon aggódik valami után valamiért, és elkezdi mondani, te gyere már, mondjál valamit. És amikor elmondtam neki, azt mondja, olyan jó, hogy megnyugtattál engem. Tudjátok, Isten lelke bennünket meg tud nyugtatni. Isten lelke bennünket az időskorban is fel tud bátorítani. Olvassuk Józsiéről, hogy azt mondja az Úr, hogy még 80 éves korában is milyen erős volt. Hát, mint fiatal korában. Úgy ment a harcra, úgy vállalta az Úr munkáját. És úgy tetszik nekem az a lelkület, az a lendület. Kedves idős testvéreim, idős korban is nagy feladat vár ránk. A Jóisten nem azt akarja, hogy idős korban, most már, ha eljutottál egy bizonyos idő, 70 évre, vagy 80 évre, akkor aztán üljél csendbe és hallgass. Nem, mert az nem jó lesz. Nem jó lesz, mert az embernek a a lelke az nem öregszik. A testünk öregszik is, de a lelkünk nem öregszik. Isten igéje által mindig megújul, megfrissül. És úgy olvassuk itten a következő versekben, amikor Dávid elmondja, hogy milyen, mire szeretne, hogy képes legyen, hogy áldja az Urat, el ne feledkezzen semmi jó téteményéről, és ne feledkezzen meg arról sem, hogy aki megbocsájtotta neki az ő bűneit, aki meggyógyította minden betegségéből, aki megváltotta az életét a koporsótól, amikor mondjuk csak ott volt egy lépés a halál és az élet között. És azt mondja Dávid, hogy aki annyi jóval betöltötted az életemet. Na, idős testvéreim, ezt kell mi forgassuk az elménkbe, az szívünkbe, ez legyen a mi napi gondunk, terhünk. Mert tudjátok, ha nem ez, akkor jön a gonosz és betölt. Olvasok egy másik igét a Mózes imájából, és figyeljétek meg az Isten gyermekeinek, hogy nekik is vannak terheik, aggódásaik, és mit mond itt Mózes a 94. résznek a 19. versben. De olvasom a 18-tól, a 17-től. Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakozna a lelkem a csendességben, a sírban. Ha az Úr nem lett volna segítségem. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszanyodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Emlékszel ilyen alkalmakra, amikor az Úr megtámogatott? Amikor már majdnem elestél, vagy elesve voltál, és Isten megtámogatott, és felemelt? Jön a következő igevers. Amikor megsokasodtak bennem az én agódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Jártál már úgy, hogy megsokasodtak a te agódásaid, agodalmaid? Az időskorban jönnek ezek talán jobban. Én fiatal koromban nem nagyon gondoltam, mert úgy éreztem, fiatal vagyok, ezen legyőzöm, megyek tovább, van még, lesz még alkalmam. De az időskor már megvan, egy kicsit mondjam úgy, körvonalozva a mi képességeink. Hát nem vagyunk olyan erősek, nem vagyunk olyan bátrak, nem vagyunk olyan munkabíróak, és akkor persze, hogy jönnek az aggódások, aztán nem vagyunk olyan egészségesek. És talán ebből jön a legtöbb probléma, amikor kezdenek jönni a betegségek, a bajok. Amikor itt is fáj, ott is fáj. Már ez sem működik úgy, az sem működik úgy. Már erre is gyógykezelés kell, arra is gyógykezelés kell. Amikor megsokasodnak ezek a dolgok az életünkben. Tudjátok, mit mond az Isten embere? Azt mondja, itt olvastam az igében, megismétlem, mert nekem ez az ige egy régi igém, amely olyan sokszor megsegített, hogy amikor úgy felgyümlöttek ezek a bajok, azt mondja, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Testvérim, ha Isten lelke nem tudna olyankor megvidámítani, nem tudna életörömöt adni, akkor ebbe bele lehet keseredni. Ilyenkor depresszióba lehet esni, és ilyenkor össze lehet rogyni és törni. De milyen jó, hogy Isten lelke meg tud vidámítani. És Zsoltáros Dávid is azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, idős testvéreim. Mondjátok a ti lelketeknek, áldjad én lelkem az Urat, el ne feledkezzél semmi jó téteményedről. Ne feledkezzél arról sem, hogy ki megbocsájtotta te sok bűneidet, vétkeidet. Aki felövesz téged erővel, aki erőt ad neked a próbák, a nyomorúságok között. Készülök az időskorra. Hogy láttam édesanyámat, sokat beszélgettem vele is, elmondtam neki, hogy szegény, talán nem tudott úgy készülni. Sokszor elcsüggett. Sokszor kellett mondjam az igét. És tudjátok, amikor már a 85. belépett, azt mondta, jaj, de hamar eltelt ez az év. Ez a 85 év, jaj, de hamar eltelt. Olyan rövid. És akkor, ahogy beszélgettünk, azt mondja, annyit dolgoztam, annyit tettem. Ez nem elég. Jó, hogy tudtuk tenni. És akkor mondtam, igazolni édesanyámnak, sokat tett, érettünk, sokat dolgozott, megtett mindent. Ennek a jutalma lesz, De a mi lelkünk is jutalmat kap. A földi létben megkapjuk azt a jutalmat, ha dolgoztunk hűségesen, hogy hát van egy olyan körülmény, ahol a mi idős napjainkat nyugodtan élhetjük meg. Van egy biztosításforma, úgy mondanám, a mindennapi kenyér megvan, egy nyugdíjalap, egy összegyűjtött kis valami, amire támaszkodhatok. Ez a földi életnek a jutalma, a földi munkának. De a lelkünknek sokkal nagyobb a jutalma is örök. És tudjátok mi az? Az, hogy az Úr megváltott, az ő gyermeké lehetünk, és készített nekünk helyet a mennybe. És minden nap, hogy már mondtam, ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Nem csak a fiataloknak, vagyis nem csak az időseknek kell erre gondolni, hanem még a fiataloknak is. És olyan jó lenne, ha mindig ez lenne, amikor felkelünk. Uram, köszönöm, hogy felkelhettem. És újra erőt adtál. És vele kezdeni a napot, vele folytatni, vele élni, és úgy menni ebben az életben. Még Jobbnak az esetét mondom el, aki ugyancsak hosszú életet élt ezen a földön. Tudjátok, egy nagy próbán ment keresztül, ismerjük a Jobb szenvedését. És azt mondja el az ige róla, nem olvasom, mert kijelöltem ezt is, és még több ilyen nagy bibliai szemét, akik hát hogyan élték meg az öregkort. Csak annyit szeretnék, amikor az élete végén úgy olvassuk az igében is, Jobb, mikor betelt az élettel, meghalt. És azt mondja az ige előtte való versekben, hogy Jobbnak az életét az Úr jobban megáldotta a szenvedése előtti, a szenvedése utáni életét, mint az előttit. Testvéreim, jönnek szenvedések az időskorban. Ne csüggedj el, mert az Úr ott van veled, segít. De ne felejtsd el azt sem, hogy minden nap az ő nevét segítségül hívni. Ne felejtsd el azt sem, hogy minden nap megköszönd neki az ő jóságát, az ő kegyelmét. Ne felejtsd el azt minden nap megköszönni, hogy az Úr megbocsájtotta a bűneidet. Erről soha ne feledkezz el. Ez mindig ott legyen, Uram. Köszönöm, hogy megbocsájtottál. Köszönöm, hogy szeretsz, és köszönöm azt, hogy még adsz egy napot. Ezen a délutánon lehetőség lesz arra, hogy még idős testvérem, akik jelentkeztek, és ha az a négy személyen kívül, akik még szeretnének szolgálni, lehetőség lesz erre. Most egy ének számot fogunk meghallgatni, és az ének szám után kérjük Gáspár Sándornét egy szolgálattal. Amen.
Amiben benne van minden, amit én el tudnék mondani az életemről. Fogadják a testvérek szeretettel. Ami megmarad, Dénes Ferenc verse. És elmúlik minden, mit önző szíveddel itt lent megszereztél és megcsodáltál. Régi élete zilált kereke, tüskék bozótja, csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma, és a féktelen ifjú tombolások, tavaszok, nyarak, bánatos őszök, mind-mind elmúlnak. Sárguló lombok, zizekbe hullnak lábad elé, megadva maguk. Elhagy a barát, és elhagy az ellenség. Az élet minden édes melege megfagy. Elszáll a nap, röppennek az évek. Elnémul ajkadon az örömének. Virágillattal együtt száll el. Gyermekcipős, gondtalan élet. Ifjú álmok, mézédes nedűje. A férfikor dele, fénye, ereje. Temérdek terve, elmúlik mind. Ruhát kopik, az arcod ráncos lesz. Sima homlokod gondok, félelmek, könnyek, fájdalmak ekélye szántja. Görnyed a hátad, és vézna lesz a tested. Nehézé válik, durva, nagy kereszted. S ha leroskadtál kereszted alatt, mentőkezek éretted nem nyúlnak. S mikor mindezek végképp elmúlnak, közeleg a leszámolás napja. Akkor majd úgy látod, semmit sincs. Mit viszel magaddal, ha mindez elmúlik, mi marad neked? Megmaradt könnyed, mit másokért sírtál, sóhajod, mit zokogva égbe bocsátottál. Megmaradnak az égő hő imák, simogató, könyvtörlő kezed, elfelejtett jó téteményei. Megmaradnak vigasz szavaid lelkedben, a lángoló szent hit. Sebkötözésed, önfeláldozásod, alamizsnát nyújtó forró szívjóságod, és lelkedben az igaz szeretet. Az marad meg, amivé Krisztusban lettél. Az marad meg, amit Krisztusért tettél. Elnézést kérek, elfogódtam.
Miből kérjük az énekar szolgálatát, aztán Dézsi Gyöngyi testvérnőt, és a Dézsi Gyöngyi testvérnő után egy gyerekcsoport köszönti az idős testvérek.
Thank you.
szeretettel köszöntök mindenkit ezen a napon. Én a korosodó, kezdő korosodó, az időseket főleg. A délelőtt hallottunk olyan szépet a Zsoltárból, hogy Dávid hasonlítsa a cédrushoz, a pálmához az időseket. Én pedig, mikor mentem hazafelé itt a virágüzletbe, vásároltam valami virágot, és láttam gyönyörű, nagy, fehér krizantinokat. És az jutott eszembe, hogy a fehéredő hajú idősek ezekhez a szép krizantinokhoz hasonlítanak, akik tele vannak gyönyörrel, bölcsességgel, tapasztalattal, és nem utolsó sorban hálaadással. Hát van itt nekem egy kis könyvecském, ami itt az egyik oldala az van, hogy szeresd a gyermeket, a másik oldalon szeressétek az öregeket. Ezzel szeretném most köszönteni, és egyben egy felhívás a fiatalok felé is. Szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápat szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg felnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én is kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek az öregek. S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket. Amen.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket és a testvérnőket, ilyen rendhagyó módon, mert ezen a napon egész nap az öreg idősödő testvérekről emlékeztünk meg. Mielőtt elénekelnénk a jó kívánságunkat, az áldásmondásunkat, három gondolat, ami megfogalmazódott bennünk. Az első az, hogy mi most szeretnénk megköszönni dédszüleinknek, nagyszüleinknek, szüleinknek, hogy vállaltak bennünket. Hogyha nem vállaltak volna bennünket, akkor mi nem állnánk itt. És szeretném megköszönni, hogy hittek a Szent Istenben, és a házasság szentségében. És elfogadták azt, hogy ez így jó, hogy a házasság egy férfi és egy nőből álljon. A 21. századra az X meg az Y generáció, hogy a pszichológusok nevezik, kitalálták, hogy már nem az a jó, vagy nem csak az a jó, hogy férfi és nő, hanem kitalálták azt, hogy házasság lehet férfi-férfi között és nő-nő között. Ezt szerettük volna megakadályozni a népszavazásunkkal. Nem sikerült. Elszabadult a pokol a mi országunkba is, csak időkérdése, hogy mikor fogunk kézenfogva két férfit vagy két nőt látni az utcákon is bárhol. Tehát meg szeretnénk köszönni, hogy itt állhatunk és vállaltak bennünket. A második dolog, egy bátorítást szeretnék felolvasni. A Jelenések harmadik részéből a 11. verset, az Úr Jézus mondja, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Kitartás, testvéreink, tessenek jó példák lenni nekünk, hogy mindvégig megállnak és lássunk ilyen elköltözéseket, idős testvéreket, testvérnőket, akik mindvégig kitartottak. És a harmadik dolog, egy ima kérés, tessenek értünk imádkozni, ha valaha szükség volt az idős testvérek ima támogatására, akkor ma az biztos, hogy az, amikor Sodoma és Gomora napjait éljük. Tessenek értünk imádkozni, hogy mi is kitartsunk, mint halálig az Úr mellett. Amen.
Megünnepelni újból ezt a szép napot. Most kérjük Bálint Vilmos testvét, és a testvér szolgálata után újból az énekar szolgálatát is, azután Lungui testvét, ha szeretne a gyülekezettel valamit köszöntést mondani, átadni vagy elköszönni, hát helye lesz az énekari szolgálat.
Ahogy jöttünk, a kisunokám megkérdezte, hogy milyen ajándékot adjak neked, Tata. Ez volt a legszebb ajándék, amit adtatok. Ettől szebb ajándék nem kell. Köszönöm, és köszönjük. Áldjad én lelkem az Urat, azt az igét olvasta fel Balajti testvér, és megtapasztaltam én is, hogy nekem is szükségem van, hogy biztassam magam arra, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz meg semmi jó tétemény, mennyi jót tett veled az Úr. Most, ahogy a kórházban voltam, igazán kicsorult a hála szívemből, amikor azért mentem kis kezelésre, és láttam, hogy sokkal többen vannak, akik még jobban szenvednek, mint én. Volt egy néni, Lázáriban való egy tanárnő, egy idős néni, két mankóval jött, két bottal. Már egy térműtétet elvégeztek, de nem sikerült, most következne másik, de fél tőle. És láttam, hogy olvasgatja valami imás kis könyvet, és bementem az egyik délután hozzá is. Úgy megkérdeztem, hogy énekelhetek egyet? És azt mondta, hogy persze, igen. És elkezdtem énekelni, ó, nehogy magamra, Jézus! Halt kiált szívem, hol másnak nyújtasz kegyelmet előlem, ne menj! És nekinek csorgott a könnye, mint az enyém. Együtt sírtunk. De láttam, hogy nagyon jól esett neki, hogy meglátogattam, és énekeltünk együtt. Most én akarok még a testvéreknek énekelni, de úgy szeretném, hogyha a karját együtt énekelnük. Ki lesz vetítve, és kérem testvéremet, hogy majd a karjától kapcsolódjunk be. Én nem tudom, mit akarsz én velem. Én nem tudom, mi a célod velem. Én nem tudom, hova küldesz, Atyám. Én nem tudom, mit bízol én rejám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy értem áll Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és ez elég.
Hogy te nagyon szeretsz, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon repül az idő. Egy kedves éneknek a karja azt mondja, száll az idő, mint röpke gyors madár. Ezt az éneket fogjuk most elénekelni a gyülekezettel. Add csak korán szíved s elméd, kérlek vetíts ki, Jézus kezében állt. Megvan? Hát sokan sírnak és mondják, elmúlt az ifjúság. Nem tudom, ha mindenki ismeri az éneket, de aki ismeri, az énekelje örömmel ezt az éneket. Béve.
Testvéreket, akik igaz, hogy 2 éve jártam erre idehaza, de jól esik, hogy itt eleljük egyszer. Kegyelemből jöttem most is, nem érdemem szerint. Volt egy szívrohamom, nem olyan túl nagy, de az orvos annyit mondott, hogy jó, hogy hamar jöttél, mert sokkal nagyobb probléma is lett volna. Hála azért is. És azt mondom, hogy áldjad én lelkem az Urat ezért is. Azért is, hogy 14 órát repültem. Azért is hála, hogy megőrzött ott fent. Velem volt. Azért is hála, hogy sokakat ismerek még a testvérek közül, de körülbelül egy olyan fele részét sem. Annyira elváltoztunk, mert száll az idő, mint röpke gyors madár, úgy énekeltük. És van egy nagyon drága kis énekem, amit sokszor szerettem és szeretek. Minden változik, Jézus sohasem. Dicsért szent nevét. Eszünkbe van még a testvéreknek ez az ének? Ha igen, azt mondja, hogy Isten báránya mindig ugyanaz. Mi elváltoztunk. Nagyon figyelnem kell, néznem kell, hogy ki, mi is, hogy hívják, és ki volt, vagy mi volt. De a kegyelem, az mindig örökké megmarad. Áldott legyen az Úr. Az Uraknak Ura azért, hogy a kegyelem a miénk lehet, és élvezhetjük ezt. Alhambrából Novák József lelkipásztor üdvözölte a testvéreket. Sok-sok kegyelmet és áldást kíván a testvérekre. És én is ezt kívánom, ha üzennek valamit a testvérek, most már vissza kell menjek a jövő héten, ha elérjük a jogot, ha megengedi, akkor átadom az Alhambra gyülekezetnek. Köszönöm.
Na, szeretettel köszöntöm a testvéreket is. Hát a délelőtt az és Kati, meg a Balla Éva testvérnőm, barátnőm, hát nagyon szívesen és melegen kértek, hogy ha van valami mondani való, mint nem mint idősödő, hanem mint idős, és ennek a gyülekezetnek elég régi tagja, hát akkor mondjam el ma délután ezt. Nekem az utóbbi időben sokat gondolkoztam egy témán, és tulajdonképpen egy ilyen megemlékezés, vagy ilyen emléknap, akkor jó, ha valami célja van. A célja az lehet, hogy visszatekintünk, felmérést készítünk, hogy telt el, és a másik célja az, hogy előre tekintünk, és tervet készítünk, vagy elgondolkozunk, vagy szeretne, vagy változtatunk azon, amit eddig nem jól csináltunk. Ez a korral jár, hogy hát ha valamiről gondolkozom, akkor az általában éjszaka szokott történni, csak az a baj, hogy legtöbbször a legjobb éjszakai gondolatokat reggel elfelejtem. Na hát ebben az esetben meg úgy történt, hogy gondoltam, hogy ne felejtsem el, hát leírom. Bocsássatok meg, hogyha elolvasom, és nem baktatom azokat a gondolatokat, amit ezzel a témával kapcsolatban nekem az Úr adott. Hát egy furcsa címet adtam én ennek, az, hogy kincs vagy kacat. Hát úgy gondolom, hogy ez elég személyes téma, úgyhogy lehet, mondhatom kívülről is, csak azért belenézek, hogy hát kivételes helyzetben vagyunk mi a férjemmel, hogy 54 éves házasság alatt egyszer se költöztünk el arról az udvarról, ahová engem, mint fiatalasszonyt oda költöztetett. Itt kezdtük a házas életünket, ezen az udvaron, a család nőtt, a ház is nagyobbodott, a gyerekek sorba kirepültek, aztán vitték több-kevesebb holmiukat, aztán ők is gyarapodtak, főleg számba, majd költöztek egy más városba, és mi meg rakosgattuk az itt maradt holmiukat, meg a visszaküldött holmiukat. Mert hát, ha még valamikor szükségük lesz rá. A lakásunkban kevesebb lett a lakó, de annál több a tárgy. Pár hónapja gondoltunk egy nagyot és merészet, átrendezzük a lakást. Ha már nem költöztünk, akkor ez azzal kezdődött, hogy ki kellett ürítsük a szekrényeket, fiókokat, tárolókat, hogy át tudjuk költöztetni az egyik szobából a másikba. Mikor mindez megvolt, én ültem egy nagy kupac holmi tetején, közepét, és próbáltam kiválogatni a feleslegesek közül, ami szükséges és nélkülözhetetlen. Nem volt egyszerű. Elborítottak a tárgyak és az emlékek. Egy dobozba összekötözött hirtelen szőke hajtincsek, meg egy hajfonat, milyen szőkék voltak, azóta már mind őszevű. Szallag, csipkegallér, fél pár csipkekesztyű, amit én viseltem mennyasszonykoromban, a másik felét eljátszották. Kis dobozba összeszáradt apró rózsák, a kisebbik lányom mennyasszonyi csokora, koszorújában maradt. Nem folytatom, mindenki ismeri ezeket a helyzeteket. Hogy dobjam el? Olyan kedves emlékek. Szóval az lett a nagy lomtalanítási tervekből, hogy majdnem minden visszakerült a szekrényekbe, fiókokba, csak a másik szobába. Ne gyűjtsetek magatokat, kincseket a földön, szól az ige. És bennem kész a válasz. Uram, ezek nem kincsek, ezek csak nekem értékesek, másnak kacat. Nekem nincs aranyom, csak egy kopott jegygyűrű. A ruhát hamarabb kinövöm, mint ahogy megeszi a moly. A rozsda meg csak a régi autómokat eszi, és emészti. A férjem ápolgatja, hogy még kitartson, ameddig szükségünk van rá. De a mennyei, a maradandó, hol gyűjthető? Hogy konvertálhatók a földi, mindennapi életünk, tetteink, érzelmeink mennyei kincsekké? A lélek kész a válasszal. Eszembe juttatja sokszor hallott igét. Éheztem és ennem adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok. Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevembe, engem fogad be. Egy pohár víznek sűrétel jutalma. Uram, hát ezek olyan természetesek. Ezeket én nem kincseket akartam gyűjteni, én azokat és azokat számon tartani, meg elkönyvelni, és várni a jutalmat utána. Téged akartalak követni, mert szeretlek, és mert így tanítottál. Megvallom, néha a kisürtő szavára én is elkeseredtem, hogy mi nem tudtunk a gyermekeinknek segíteni lakásvásárlással, autóval, ahogy mostanában ez a szokás, és ezt elvárják a szülőktől. Egyszer szóvá is tettem a családba, de hamar leállítottak, hogy többet kaptak ők háznál és autónál a gondoskodó szeretetet. Most már nem téma, hogy mit adjunk, vagy hagyjunk az unokáknak. Még a születésnapi vagy a karácsonyi ajándékozás is elég gond, mert hát sokan vannak, hát 15-en a mi családunkban. De van, ami nem pénzkérdés, és ezt szeretném továbbadni nekik. Egy kislánytól hallottam, emlék ezt a mondatot. Az én nagymamám nem szereti az anyukámat. Megrendített ez a kijelentés, és elgondolkodott, vajon én rólam mit mondanak majd, és gondolnak az unokák? Érzik-e azt, hogy szeretem szüleiket? Azt is, amelyik nem az én gyermekem. Érzik-e, tudják-e, hogy őket is nagyon szeretem, akkor is, amikor nem ért vele egyet, vagy ellent kell nekik mondjak, és nem engedhettem meg azt, amit kérnek, mert nem szabad, vagy nem tudom megtenni. Bölcsen szeretni. Ezt szeretném továbbadni, hogy maradandó értékeket tudják majd, értékként tudják majd használni ezeket. Ebben a számomra felgyorsult, összezavarodott világban a földrajzi határok tágulnak. A családok szólódnak szét, keresve jobb életet, sokám a magára maradt öreg és a gyökértelen fiatal. A mi unokáink közül egy sem született a szüleik szülővárosában, sőt, még sok az országban sem. Mégis jó volna, ha tudnák, hogy honnan származnak, és legyen egy hely, ahová hazamehetnek, haza jöhetnek. Jó volna továbbadni azt a sok-sok megtapasztalást, amit átéltünk, az örömöket, a bánatokat, az ima meghallgatásokat, a kedves emlékeket, ami összegyűlt az évek során. Jó volna a sok-sok hiába való és rossz dolog mind kihulna az emlékezet rostáján, és csak ami építő lenne, az lenne maradandó. Mert nincsen itt maradandó városunk, a jövendőt keressük, és ezzel minden nappal közelebb vagyunk hozzá. Amíg ezeken a dolgokon gondolkoztam, sokat foglalkoztatott a kérdés. Mi az, ami az életemben mennyei kincs? És mi az, ami kidobni való kacat? És a tiédbe?
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután, és hát szeretném én is az időseket köszönteni. Csak azon gondolkodtam itt az elmúlt percekben, hogy hol van itt a határ. Mert ugye a mi szép magyar nyelvünk nagyon gazdag, és egy-egy fogalmat nagyon sokszínűen meg tudunk fogalmazni. Aztán figyeltem a szolgálatokban is, hogy volt, aki idősről beszélt, volt, aki korosodóról, idősödőről, öregedőről. Mint egy kicsit úgy próbálnánk tompítani, vagy úgy visszafogni az időnek a kerekét. Hát nem tudom, hogy, hogy ki az, aki ezt meghatározza. Én nem akarom meghatározni, hogy 60 évtől, 70 évtől, vagy hány évtől számít valaki idősnek. Az Úr tudja, és a Zsoltáréről azt mondja, hogy életem ideje a te kezedben van. Szeretném most a testvéreket, és Lungúj testvért is úgy látom, hogy kiment, de lehet, hogy hallja kin. Egy kis rövid ige szakasszal köszönteni az idős vagy idősödő testvéreinket, és ugyanakkor bátorításként a számukra a zsidókhoz írt levélből, és megkérem szeretettel, hogy akik betegek mellett vannak, vagy beteget fognak látogatni a következő napokban, vagy betegeket gondoznak, kérem szeretettel, hogy ezt az ige szakaszt a részünkről, a gyülekezet részéről kérem, hogy adják át a betegek számára is. A zsidókhoz írt levél 6. rész, 9. versétől a 12. versig szeretném a testvéreket és a betegeket köszönteni. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Kívánom, hogy ez legyen igaz mindannyiunk életében, különösképpen az, hogy testvéreink, akik már emberi számítás szerint közelebb vannak a túlsó parthoz, mindvégig hűségesek maradjanak. Most megkérem a testvéreket, hogy álljunk fel és olvassunk még a Jóisten igéből. Valajti testvér azt mondta, hogy az összejövetelünknek az első fele befejeződött. Hát ígérem azt, hogy a második része nem lesz már olyan hosszú, mint az első része volt. De mégis jó lesz, hogy olvasunk Isten igéből, és szeretnék majd egy néhány gondolatot szólni is az igéből. Keressük meg az Eszter könyve 8. részét. Az Eszter könyve 8. rész, és teljes egészében el fogjuk olvasni a 8. részt. Azon a napon Ahasvéros király Eszter királynénak adta Hámánnak a zsidók ellenségének a házát. Mordokaj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és odaadta Mordokajnak. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette. Azután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát, Eszter fölkelt, megállt a király előtt, és ezt mondta. Ha jónak látja a király, ha jó indulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hamedátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? Ahasvéros király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak. Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan. Hivatták tehát a királyi írnokokat abban az időben, a 3. hónap, vagyis Szivan hónap 23-án, és minden Mordokaj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, helytartóknak, és a tartományok vezetőinek Indiától Etiópiáig 127 tartományba, minden egyes tartománynak a saját írásmódja szerint, és minden egyes népnek a maga nyelvén, a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. Ahasvéros király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek életük védelmére, sőt, hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék a népeknek és tartományoknak velük szemben ellenséges erőit a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Ahasvéros király minden tartományában ugyanazon a napon, a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak 13-án az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával. Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Ezután Mordokaj eltávozott a királytól, kék bíborból és fehér vászonból szőtt királyi öltözetben, nagy aranykoszorúval és finom vászonból meg piros bíborból szőtt palástban. Susán városa pedig újjongva örvendezett. A többi zsidókra is felviratt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. Minden egyes tartományban, minden egyes városban és helységben, ahova a király törvényes parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. Idáig olvastuk a Jóisten igét, kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet. Salamon azt mondja a példabeszédek könyve 16. részében, hogy aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. Ez a vágyam, testvéreim, ezen a délutánon is, és most, amikor Eszter könyvének a tanulmányozásának a végére értünk, szeretném azt, hogy néhány tanulsággal maradjunk, és megértsük az igét is, és hogy alkalmazzuk is az életünkben. Szeretném azt is elmondani és megköszönni mindazoknak, akik imádkoztak azokért, akik ezen a mai napon szolgáltak a gyülekezetben. Úgy tapasztalom és úgy tapasztaljuk mi szolgálattevők, hogy fokozottabban ki vagyunk téve támadásoknak. Azért, hogy elgyengüljünk, elerőtlenedjen az életünk, hogy mi se ne értsük meg az igét, ne kapjunk üzenetet az Úrtól, és mi nem szeretnénk csak szónoklatokat tartani, nem szeretnénk csak valami emberies magyarázatokat mondani az igéből, hanem szeretnénk azt, hogy igazi lelki táplálék legyen minden alkalommal a Jóisten igéje. És erre szükség van a testvéreknek is az imádságára, és köszönjük mindazoknak, akik gondolnak a szolgálattevőkre is, az Úr elé viszik, és könyörögnek és imádkoznak mindazokért, akik szolgálni fognak. És biztatom mindazokat, akik nem szokták tenni, vagy ritkán szokták ezt tenni, hogy gyakorolják ezt rendszeresen. Gyakoroljuk ezt rendszeresen. Valószínű, hogy elhangzott már a korábbi igehirdetésekben, az elmúlt vasárnapokon, amikor ezzel a könyvvel foglalkoztunk, hogy az Eszter könyvének az egyik sajátossága az, hogy az egyetlen könyv a Bibliában az, amelyik azzal a néppel, vagy a népnek azzal a részével foglalkozik, és arról ad hírt, vagy arról tudósít bennünket, hogy mi történt azzal a néppel, akik Isten parancsa ellenére nem tértek haza, hanem ott maradtak. Nem olvadtak be teljesen abba a birodalomba, ebbe a hatalmas birodalomba, viszont akik behatóbban foglalkoznak Isten igének a tanulmányozásával, azt mondják, hogy a zsidóknak körülbelül, vagy több mint 80%-a nem tért haza soha őseinek a földjére. Körülbelül 20% jött csak haza. A többiek ott maradtak. Hosszú idő, évek, évtizedek teltek el, hát megteremtettek maguknak egy jó megélhetést, aztán valószínű, hogy vállalkozásokba is fogtak, ugye a zsidóktól ez nem áll távol, mindig ügyes kereskedők voltak, ügyesen forgatták magukat, és bárhova kerültek, nagyon ügyesen megéltek, és feltalálták magukat, mindegy, hogy melyik szegletére kerültek a világnak. És úgy nézett ki, hogy inkább bíztak a saját ügyességükben, vagy a saját értelmükben, mint Isten ígéreteiben. Pedig Isten csodálatos ígéreteket mondott nekik, még mielőtt elvitték volna őket a fogságba, hogy visszahozlak majd titeket, újra beültetlek, beplántálak, megáldalak majd titeket, és az én dicsőségem újra rajtatok lesz, és nagyon-nagyon sok ígéretet adott. De sokan azt a döntést hozták, tehát a nagy többség, több mint háromnegyede a zsidóknak és a zsidók leszármazottainak, hogy nem megyünk vissza. Jó lesz nekünk itt is. Itt már olyan jól megszoktuk, beépültünk, kialakultak a kapcsolataink. Miért is mennénk vissza? Majd még ezzel kapcsolatosan szeretnék egy néhány gondolatot majd megemlíteni. De mi történt azokkal, akik visszamentek? Szeretnék erre is egy kicsit úgy rávilágítani. Az, hogy mi történt ezekkel a zsidókkal, akik engedelmeskedtek Isten parancsának, több bibliai könyv is foglalkozik, hát elsősorban Esdrás és Nehémiás könyve, de Zakariás könyve is, Aggeus könyve is, és még a kis prófétáknál felbukkan az, hogy mi történt azokkal, akik visszamentek Júda földére és engedtek Isten parancsának. Hát legelőször is felépítették a templomot. Bár nem volt az olyan szép és olyan fényűző, mint amit Salamon épített, de templom volt, Isten imádatának a helye, és újra helyreállt a közösség. Aztán akik visszatértek, akik visszamentek, azokat a Jóisten megáldotta egy nagyméretű és méreható lelki megújulással. Erről olvashatunk az Esdrás és a Nehémiás könyvében, és olyan megindító az, most az idő szüke miatt nem akarok erre bővebben kitérni, de jó, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mennyire ki volt száradva, mennyire ki volt éhezve, és mennyire ki volt szomjazva annak a népnek a lelke, akik évtizedeken keresztül nem hallottak élő igét, nem hallottak ige hirdetéseket, nem volt részük prófétai kinyilatkoztatásban. És amikor Isten visszahozta őket, bár az anyagi körülmények nagyon elkeserítőek voltak, nem szép házak, nem rendezett kertek és rendezett udvarok várták őket. Tehát nagyon anyagilag nézve nulláról kellett nagyon sok esetben kezdeni az életet. De Isten kiárosztotta az ő kegyelmét. És olvassuk azt Esdrás könyvében is, hogy reggeltől estig, még volt, hogy esőben is hallgatták az emberek az igét, és sírtak, és térdre estek, és megvallották a bűneiket. Hát akik nem tértek vissza, azok mindebből kimaradtak. Sokkal jobb anyagi jólétbe éltek, de ezekből az áldásokból kimaradtak. Aztán még volt egy nagyon szép terv, vagy mai szóval mondva projekt, amiből megint kimaradtak azok, akik nem engedelmeskedtek Isten parancsának. Volt egy nagyon szép terv, ami 52 napig tartott. Mi volt ez a terv? És ez a vállalkozás, hogy mondjam így, hát Jeruzsálem falának az újraépítése, ahol csodálhatjuk azt, hogy volt egy vezető, aki tudta motiválni az embereket, aki rá tudta venni az embereket, hogy jó kedvel és örömmel és buzgóan álljanak hozzá a feladatokhoz. És valaki azt mondta Nehémiással kapcsolatosan, hogyha hozzáfogsz valami munkához, és szeretnéd szeretnél embereket toborozni, és szeretnéd, hogy buzgóan és jókedvel végezzék a munkájukat, akkor olvasd el először Nehémiásnak a könyvét, és tanuld meg tőle, hogy kell az embereket mozgósítani. Persze, hogy volt ebben imádság is, volt ebben bőjt is, volt ebben kesergés is a Jóisten színe előtt, de aztán az Úr megáldott ezt a kezdeményezést, és mondhatjuk azt, hogy rekordidő alatt kijavították Jeruzsálemnek a falát. Hát az Eszter könyvében azt is látjuk, testvéreim, hogy Isten megengedte aztán, teltek az évek, teltek az évtizedek, hogy a nép belekóstoljon, és megéljen nagyon mély keserűségeket, és egyedül Isten kegyelmes szeretete volt az, hogy megmentette a népet a teljes pusztulástól. Úgy néz ki, hogy a sátánnak volt egy nagyon gonosz terve. Az új szövetségből azt látjuk, hogy az új szövetség két megjelenési formát mutat a sátánnal kapcsolatosan. Pál apostol azt mondja, hogy van úgy, hogy úgy jelentkezik, mint a világosság angyala, és azt mondja Pál apostol, hogy vannak neki emberei, akik őt így megjelenítik, mint világosság angyala, a korintusi levélben ír erről. Aztán Péter apostol meg azt mondja, hogy a sátán meg olyan, amellett, hogy világosság angyala, mint az ordító oroszlán, és keresi, hogy kit nyeljen el. Hát a végcél ugyanaz, akár szépen, nyájasan, lenyűgözően közeledik a sátán, akár mint ordító oroszlán, a végcél az. És szeretném itt az Úr Jézusnak is a szavait idézni, amit a János evangéliumában találunk. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Az Eszter könyvében tudjuk ezt, egy közismert dolog, hogy Isten neve nincs megemlítve, egyszer sem. De Isten végig ott van a háttérben. De szeretném azt is mondani, hogy a sátán is ott van végig a háttérben. És miért mondom ezt? Azért mondom, drága testvéreim, mert ha sokszor nem is látjuk nyilvánvalóan Istennek a jelenlétét, de Isten ott van. És ha sokszor nem is érzékeljük a sátán jelenlétét, de a sátán is nagyon közel van hozzánk. És az Eszter könyve erről is beszél, hogy a sátánnak volt egy terv, amit meg akart valósítani, és mindjárt még egy néhány dolgot szeretnék erről elmondani, de úgy általában véve úgy elgondolkodtam azon, hogy az ördögnek az a terve, hogy már fiatal korban meg akarja gátolni az embereket, hogy megtérjenek, hogy döntsenek, hogy döntést hozzanak. Mindent bevet, mindent megpróbál, hogy megakadályozza. Ha valaki mégis eljut oda, meghallja az evangéliumot, és lesz egy döntés az életében, akkor meg a sátán azt akarja elérni, hogy ne teljes szívéből döntsön meg, ne számoljon fel mindent. Maradjon a szíve megosztott, ne legyen teljes az a megtérés. Aztán ne legyen teljes az odaszállás. Ne valósuljon meg, amit az Úr Jézus úgy mondott, hogy aki az én tanítványom akar lenni, az vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem, és tagadja meg magát. Sátán azt is akarja, hogy elmagyarázza, hogy lehet azt egy kicsit lazábban is. Nem muszáj olyan komolyan venni. Vagy ha bűn kerül az életedbe, azt se kell olyan komolyan venni. Aztán, ahogy az Úr Jézus fogalmazta, hogy a sátán azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És mit is akar ellopni a sátán? Nem anyagi dolgokat, de meg akar rendíteni a mi bizonyosságunkban bennünket. Az üt bizonyosságban. Meg akar rendíteni abban, hogy szerete az Isten. Az ima órán az ige volt a Zsoltárból, hogy az idősek elmondhatják, ott van egy felsorolás, és a résznek a végén azt mondja, hogy az idősek arról fognak bizonyságot tenni, hogy Isten igazságos. De azért az ember élet elég hosszú, aki szép időt él meg. 75, 80, vagy 90, vagy még annál is többet. És az életünk során érnek bennünket csalódások. Isten nem teljesíti minden vágyunkat és minden álmunkat. Lehet, hogy minden ember kerül olyan helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy ő a világ közepe, és neki minden kijár, és neki minden körülötte kell forogjon. És a Jóisten azért van, hogy minden vágyát és minden álmát megvalósítsa. És lehet, hogy sorba törnek össze az álmok. Sorba törnek össze a tervek. De ki tudja az ember mondani, aki mélyen hisz az Úrban, hogy Isten igazságos, még idős korban is. És az ördög ezt a bizonyosságot akarja megtámadni. És az ördög el akarja rabolni a mi örömünket, a mi nyugalmunkat. És vár mindig arra az alkalmas pillanatra, amikor a legnagyobb kárt okozhatja. És ezt látjuk az Eszter könyvében is, testvéreim. És hogy két ige szakasz úgy megelevenedett bennem, ahogy készültem az igéből. Pál apostol beszél a lélek fegyveréről. És használott egy kifejezést, amire nagyon jó, hogyha odafigyelünk. Azt mondja, hogy megállhassatok, hogy van ott a ma gonosz napon. Hát mi lehet az a ma gonosz napon? Hát úgy értettem meg, amikor mondhatjuk, hogy állandó kísértésnek vagyunk kitéve. De van, amikor szinte ösztüzet zúdít a sátán ránk, és a körülmények is ellenünk dolgoznak. A bennünket körülvevő emberek, vagy lehet éppen a családtagok, vagy szomszédok, vagy nagyon sok minden úgy próbára teszi a mi hitünket. És Eszter könyvére utalva pedig Mordokaj, vagy Márdokeus, ahogy a régi fordításból ismerjük, azt mondja Eszternek az egyik alkalommal, hogy lehet, hogy éppen emiatt az idő miatt kerültél erre, ebbe a helyzetbe, kerültél királyságra. És Márdokeus, mintha belelátott volna úgy a színfalak mögé, hogy itt az ördögnek egy nagy támadása készül. És az ördög nagyon készítette elő a tervet, hogy megsemmisítse ezt a népet. Ott volt ugye ez a mulatozás, a hajlamos király. Aztán volt egy amálekita származású ember, Hámán, aki előre tört. Aztán egy adott pillanatban már szinte korlátlan hatalmat kapott, és úgy nézett ki, hogy Isten népének a sorsa megpecsételődött. De aztán azt látjuk tovább, hogy Isten készített egy tervet az ő népének a megmentésére. És mintha úgy sorba dőltek volna le ezek az ördögi erődítmények. És ahogy haladunk előre, egyre inkább látszik az, hogy Isten nem hagyja el az ő népét. Testvéreim, szeretnék befejezésül egy néhány gondolatot, egy néhány tanulságot megemlíteni Eszter könyvéből. Nagyon sok minden van még ebben a részben, most nem szeretnék ezekre kitérni, hanem csak úgy címszavakban egy néhány tanulságot elmondani Eszter könyvéből, amit megértettem, és úgy hiszem, hogy a testvérek is megértettek. Olyan tanulságokat, amik máig tartó, vagy a mai napra is érvényes tanulságok. És aztán majd imádkozni fogunk. Az első dolog, amit szeretnék itt megjegyezni, hogy nem lehet következmények nélkül vétkezni. Másképpen fogalmazva, minden bűnnek előbb-utóbb számolni kell a következményével. Nem biztos, hogy az a nép volt felelős elsősorban, de a szülők vagy a nagyszülők hoztak egy rossz döntést, hogy nem hallgatnak Istenre, sőt, szembe mennek Isten parancsával. És az Eszter könyv arról beszél, hogy minden bűnnek előbb-utóbb számolni kell a következményével. És szeretnék erre egy megoldást is adni, hogy ne csak ezt az igazságot jelentsük ki, mert Isten igéje nem csak ezt mondja, hogy a bűnnek következménye van, hanem Isten igéje megadja a megoldást is. A példabeszédek könyvében egy nagyon jól ismert igét szeretnék idézni a 28. versből. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. És testvéreim, szeretném azt hirdetni ma délután, hogy ha az Úr megláttatott, vagy megláttat velünk valami bűnt, akkor valljuk meg, és hagyjuk el. Mert a bűn egy nagyon veszélyes dolog. És a bűnt nem takargatni kell, nem kell hagyni, hogy a por belepje, és majd elfelejtem én is, meg mások is elfelejtik, hanem a bűnt meg kell vallani, és a bűnt el kell rendezni. És azt olvassuk az evangéliumban is, meg az apostoli levelekben, hogy ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor Isten hűséges, és megbocsát, és megtisztít minket minden hamisságtól. Milyen csodálatos dolog, testvéreim. És amit Balajti testvér is olvasott, erről szól a Zsoltár is, hogy megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, és egy kicsit hadd szóljak az idős, vagy idősödő testvérek felé is, velük találkozva, vagy velük beszélgetve is, azt vettem észre, hogy van egy olyan kísértés, hogy rágódnak a múlton, és hibáztatják magukat valami dolgokért, vagy van egy ilyen kísértés. Hát szeretnénk azt mondani Isten igéjének a szavával, hogy megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, és Isten megbocsátja a gyerekkorban elkövetett bűnöket, a fiatalkorban elkövetett bűnöket, a középkorban, vagy idősödő korban. A kérdés az, hogy megvalljuk-e, megbánjuk-e, elhagyjuk-e, de Isten részéről kész a bocsánat. Tehát nincs Isten részéről olyan, hogy elzárkózik, ha mi bűnbánattal jövünk felé. Egy másik tanulság Eszter könyvéből, hogy nagy veszélynek teszi ki magát az, aki nem engedelmeskedik Isten parancsának. Eszter könyve erről is beszél, hogy nagy veszélybe kerülhet az életünk, ha Isten parancsával megyünk szembe. Azért mondja több helyen az ige, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. Vannak, akik fordítva csinálják. Engedelmeskednek az ördögnek, és ellenállnak Istennek. Engedelmeskedjünk Istennek. Aztán egy másik tanulság. A sátán előbb vagy utóbb támadni fog. Ahogy említettem, vagy világosságangyalaként, vagy ordító oroszlánként, keresi a fogást, keresi az alkalmat, keresi azt, amikor a legnagyobb kárt okozhatja az életünkben. Aztán szeretnék még egy utolsó gondolatot mondani, hogy Isten hűséges marad az ő ígéretéhez és szövetségéhez, és ő egyoldalúan is szereti az ő népét. Egyoldalúan. Egy kicsit mondjam úgy, hogy sajnálkozva, vagy kicsit megdöbbenve vehetjük azt is tudomásul, hogy Eszter könyvében nincs szó imádkozásról. Ez a szó nem is szerepel benne. Nincsenek imák leírva. Nincs az, hogy valaki Istenhez kiállt. Eszter esetében ott volt, hogy böjtölésre hívta. Ő is böjtölt, aztán a szolgáló lányai, aztán az egész nép, de mintha ez csak egy távolba vesző vallásos gyakorlat lenne, és úgy várnánk azt, hogy böjtöltek és imádkoztak, és az Úrhoz kiáltottak. Aztán ezt már nem olvastuk, és nem is kerül sorra, de a könyv végén úgy van, hogy amikor végül is diadalmaskodnak a zsidók az ő ellenségeiken, akkor eljött az öröm és a vigasság ideje, ettek, ittak, és ajándékokat küldtek egymásnak, de ott van a hiányérzet. Hol van a háladás? Hol maradt? Hogy nem köszönték meg? És úgy nézett ki, hogy ennek a népnek nem volt mondani valója Isten számára. Nem volt, mit mondjanak. Nem volt kapcsolat. De olyan csodálatos azt látni, hogy Isten egyoldalúan is szereti. De nekünk nem ezt kell megtanulnunk Eszter könyvéből, hogy Isten egyoldalúan szereti, hanem azt kell megtanulnunk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. Ezt tanítja a Biblia, és ez az egészséges kapcsolat. Amikor Isten szeretete visszhangra talál a szívemben, és én is szeretem, és odaszánom magam, és szolgálom, és engedelmeskedek az Úrnak.